Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai téma a hazai túramozgalmak kezdete, illetve ennek a története. És sok szeretettel köszöntöm Túróczi Lajos bácsit, aki ma már nyugdíjas, de az 1960-as években ő kulcs szerepet játszott ebben a történetben. Köszöntöm Lajos bácsi, és egyben meg szeretném kérni, hogy egy pár mondatban mutatkozzon be, meg a mai napról is egy pár mondatot kérek, és akkor utána elkezdjük a beszélgetést.
Köszönöm mindenekelőtt a meghívást. Tulajdonképpen gyerekkoromban kerültem közel a természetjáráshoz, akkor, amikor 9 éves koromban hirtelen cserkésszé váltam, akkoriban a cserkészet volt az egyik olyan szervezet, amely tevékenységében legnagyobb részt a kirándulások, táborozások jelentették a lényeget, és hát ettől kezdve én is elköteleztem magam tulajdonképpen a természet felé, kirándulások felé. Utána aztán hát egyetemre kerültem, és ugyanakkor körülbelül, illetve már egy kicsit előbb, azon kívül, hogy a cserkészettel foglalkoztam, különféle ismeretségekre is szertettem, és így az egyetemen megismertem egy úriembert, hát egyetemista volt még, akit akkor Vízkeleti Lászlónak hívtak, és ő is, meg én is 1946-ban cserkész parancsnokok lettünk, mind a ketten fiatalok voltunk nagyon. Én a mai napig se tudok visszaemlékezni, hogy mertem én azt elvállalni akkor, de hát nem volt mit tennem, mert a parancsnokomat, aki kántor, tanító volt, kinevezték iskola igazgatónak, és egyik napon a másikra azt mondta, hogy fiam, holnaptól te leszel a parancsnok. Voltam 21 éves mondjuk. Hát ez így is lőn. Visszatérek a folytatáshoz. Egyetemen, közgazdasági egyetemen találkoztam én ezzel a Vízkeleti Lászlóval, aki szintén cserkész parancsnok lett Kőbányán, körülbelül hasonló körülmények között, és aztán egy-két fél évre vagy évre úgy eltávolodtunk egymástól, és utána, mikor ő már ledoktorált, közben azt az egyetemi részt, ahol én jártam, megszüntették, és én is, én abba hagytam akkor a tanulmányomat, ott legalábbis, és fölhívott egyszer ez a Vízkeleti László, és nem akarok-e én egy turista szakosztályba belépni, mert ő időközben a MÁV-hoz került, a MÁV vezérigazgatóságra, és ott ő létrehozott egy lokomotív sportkör természetjáró szakosztályát.
Ez egy dátum szerűen mikor
volt? Ez 1949-ben volt, és 49 májusában alakította meg ő ezt a szakosztályt, és ősszel léptem be én is oda. Ennek következtében ma már 61-en év távlatából az alapító tagok közé tartozom, annál is inkább, mert 3-4 alapító tag van csak ebből a gárdából ma már. Na, lényeg az, hogy így én bekerültem a természetjárás dolgai közé, és ez a Budapesti Lokomotív természetjáró szakosztálya nagyon aktív egyesület volt, nem nagy létszámú, de mindennel foglalkoztunk, gyalogos, kerékpáros, vízi, egymászó, stb. Turisztikával, és ez a Vízkeleti, ez egy született szervező volt, aki állandóan azon agyalt, hogy mit lehetne csinálni, hogy kéne csinálni, tudományosan szinte szervezte a dolgokat, és így került sor arra, én most néha átugrom a dolgokon, ugye 1952-ben a sportkörünkben egy ilyen téli táborozás során a vezetőség elkezdett azon spekulálni, mit kéne valami olyasmit kitalálni, ami valami ultra dolog, és kedves lehet az emberek előtt, ami leköti őket, ami lendületet ad, stb. Stb. Hozzá kell tennem zárójelbe, hogy ebben az időben már, tehát 52, nem nagyon lehetett külföldre menni. Ugye nagyon korlátozva volt, hogy kik kaptak útlevelet, kit engedtek külföldre, tehát a turistaság is belföldön igyekezett kitombolni magát. Ekkor már nagyon ment 3 éve, legalább vagy 4 éve a terepversenyzésnek, akkor terepversenyzésnek nevezett akció, ami ma a tájékozódási futás tulajdonképpen. Ide jutott el ez a természetjáró terepversenyzés későbbiek során. De mi, mint aktív tagok, vagy egyesület, ebbe a tájékozódási terepversenyzésbe is nyakig belemerültünk. Itt is őrült nagy szervezkedés, tanítás, edzés, minden folyt. Annak meg is lett az eredménye, mert az egyesületünk sorozatban vagy megnyerte a versenyeket, vagy a helyezettek közé kerültünk. Tehát egy élmezőnybe került az egyesületünk akkor. Na most 52-ben viszont arra jutottunk, hogy egy olyasmit csináljunk, ami túlran mondjuk, és valahogy kitaláltuk ez a Viszketi László ötlet alapján a kék túrázást. Na most ezt hozzá kell tennem, hogy ugye 1930-as években az akkori turista szövetség, ha jön a Peták is fog mondani a turistaság történetéről, hát ez ebbe tartozik, én nem is sokat mondom ezzel kapcsolatban, de 30-as években az akkori turista szövetség elkezdte kiépíteni az országos kék túrát.
Én azt javaslom, hogy azt majd utána jó. Beszéljük meg egyről a rövid bemutatkozás után, meg hogy a mai napjai hogy telnek. És akkor utána visszamegyünk, és akkor kronológiában elkezdjük azt, jó?
Ja, jó. Akkor a magatok lehet.
Igen, igen. Hát ugye röviden a pályafutásod, és hát ugye a mai nap...
Mondom, én annyira bele merültem ebbe a természetjárásba, hogy mikor ez, és bekerültem a Budapesti Természetbarát Szövetségbe, az ország, de akkor nem természetbarát, Budapesti Természetjáró Sportszövetség című intézménybe, akkor az Országos Szövetségbe is bekerültem, és ott különféle funkciókba kerültem, minősítési bizottság, meg ilyenek, nem sokára, és 1958-ban akkor hát tényleg az állami támogatás is egy kicsit megjavult a természetjárók felé, és a természet, akkor már volt természetbarát szövetség, az kapott, volt egy gépírója, 56-os események után kapott irodahelyiséget, gépírót és társadalmi munkásokat. De ekkor 58-ban a gépíróhoz adtak még egy irodavezető titkári státuszt, tehát fizetett állást, és a turista társadalom, akik ott tanáltak, fejesek voltak, addig agitáltak engem, hogy vállaljam én el, aki akkor a vendéglátóiparban, mint ellenőr dolgoztam, pontosan a budapesti belvárosban, hogy vállaljam én el ezt a függetlenített természetbarát szövetség titkári feladatot, mert én már úgyis értek ehhez, meg ráj, kedvem van, meg szívügyem, meg hobbi, meg mindenféle. Hát, miután én megkérdeztem, hogy nyugdíjat adnak, utána a munkakönyvbe beírják, persze ez mind igaz volt, mert hát ez egy, akkor ez egy komoly állás volt, el is fogadtam, és így lettem én egy függetlenített turista vezető, amit már az előbb elkezdtem mondani, hogy sok hátránnyal járt, főleg a turistáskodásomra, mert ezen túl bürokrata lettem, és nem turista. És mindig azt mondom, hogy ahogy a Schusternak Lukas a cipője, Szabónak Lukas a nadrágja, mert a sajátját nem érve megcsinálni. Én attól kezdve nem értem rá túrázni. Ha túráztam, soha nem oda mentem, ahova én akartam, hanem ahol kellett, küldtek, fontos volt, stb. Mindegy, attól függetlenül hobbim maradt, és azért kevés embernek adatik meg. Én majdnem 30 évig töltöttem be ezt a funkciót, onnan mentem nyugdíjba 1987-ben, de akkor se tudtam megszabadulni a természetjárástól, mert 87-ben alakult újjá a Természetbarát Szövetség, átváltozott különféle önálló, valóban jogi személyű szervezet lett, akkor engem megválasztottak először alelnöknek, aztán később az elnök lemondott, akkor másfél évig az elnök pozíciót, utána meg tiszteletbeli elnöknek választottak meg, és mivel ez mondjuk 1991-ben történt, aki ki tudja számolni, az tudja, hogy most már azóta sok idő eltelt, és azóta mai napig is tiszteletbeli elnöke vagyok a Természetvédelmi Szövetségnek, ami megint azzal jár, ugye a szövetségnek mindig volt olyan elnöke, aki egy ilyen reprezentatív nagy ember volt, aki nem igen ért rá részletekkel foglalkozni, ide menni, oda menni, itt képviselni, ott képviselni, ez sok esetben rám hárult. Tehát pár évvel ezelőtt eljutottam oda, hogy azt mondtam, emberek, én most, mint nyugdíjas, többet tevékenykedem, mint amikor fizettek érte, ennek már végét kell vetni, mert stb. Stb. Tehát nem nagyon tudtam megszabadulni, tehát gyakorlatilag én végig működtem a természetjárás területén.
Tehát akkor ezek szerint még ma sem unatkozik?
Hát ma sem unatkozom. Két évvel ezelőtt bejelentettem a szövetségnek, hogy 62 éve voltam akkor a szervezett természetjáró, 50 évvel már a szövetségnek, fél időben fizetett alkalmazottam, fél időben a társadalmi főnöke voltam, és azt mondtam, emberek, én ezentúl nem fogok itt kezdeményezni, jöjjenek a fiatalok, mert rájöttem arra is, hogyha kezdeményeztem valamit, és azt mondtak, jó van, csináljuk, utána egy hónappal azt tettem észre, hogy majdnem, hogy én csináltam a valamit, kezdeményeztem. Mondtam, én ezentúl nosztalgiázni jár a szövetségbe, van mi nosztalgiázni.
Megkérdezhettem, hogy hány éves tetszik lenni?
Hát, ma még mondhatnám azt, hogy 86, de 4 hónap múlva már 87-et kell mondani.
Na, hát ilyen szellemű frissesség mellett azt mindannyian szívesen megérnénk ezt a kort. Akik itt vannak, én úgy gondolom, hogy szinte mindannyian túrázunk, de magamat is beleértve, valami keveset tudok az ősmúltról, hogy Magyarországon hogyan is kezdődött a szervezett túrázás. Most a többieknek mondom, hogy a beszélgetés közben nyugodtan bele lehet kérdezni, ez egy párbeszéden alapuló klub. És akkor...
Na, én meg erre azt mondom, hogy most én próbálom irányítani, mert a Petráknak lenne ez a harci feladata, a természetjárás története. Úgy tudom, ő neki
igen.
Ez volt a kérés, hogy ő a természetjárás történetét, hogy hol kezdődött, hol tartott, no, stb. Tehát hagyjuk meg, ha jön, mert ha nem jön véletlenül, akkor én elmondom.
Jó, tehát azért elkezdtük, ezt a felvezetőben nem mondtam el, hogy a meghívott vendég Peták István volt, de ő valamilyen ok miatt még nem érkezett meg, és mivel jelen van Turóczi Lajos bácsi, akiről hát köztudott, hogy nagy alakja a magyar túramozgalomnak, ezért őt megkértem, hogy ugorjon be, és hát ő ennek szívesen eleget tett, és akkor továbbra is az lenne a kérdésem, hogy kezdjük el ezt a témát, és hogyha esetleg István megjön, akkor már kiegészítve egymást folytatjuk tovább, jó?
Jó.
Köszönöm.
De hát akkor én talán az én témámat, a két túrát kezdeném, nem?
Hát biztosan tetszik, nem. Valószínűleg nem fog tudni eljönni, és azt akkor úgy tudom, hogy ne hagyjuk, és akkor ne hagyjuk ki azért a kezdetek, inkább akkor tessék egy pár mondatot.
De ugye valahogy betolthatnám az én diákkori emlékeimet Lajos bácsival kapcsolatban?
Igen.
Ha mód van rá, akkor én Szabados Tamás vagyok, és nekem a természetjárás atya vagy. És tulajdonképpen azért vagy az atya, hiába volt a legjobb, mondjuk barátom valamikor Rockember Pál, aki aztán belevitt a dolgok nehezébe, de a diákkorom, az igazi gyerekdiákkor minden érdekességét, színét te adtad nekünk. Illetve, ahogy te mondtad, a viszkeleti. Tehát tulajdonképpen mi azokban az években 15-16 éves diákként követtük ezt az embert, aki ilyen hihetetlenül, nem is akarom elhinni, hogy én a 77 évemmel öregebbnek érzem magam, mint ő, tehát ez egy nagyon jellemző dolog, hogy egy turista egész biztos, hogy fiatal tud maradni. És köszönöm neked az ifjúságomban ezeket a gyönyörű éjszakai túrákat, a Rámszakadék környékét, a két bükkfanyelket, de nem akarok most ezekbe a dolgokba, csak neked inkább hálás lenni. Köszönöm
hát
szépen,
én köszönöm, hogy
beleszólhattam.
Nem az első eset, hogy ezt rám olvasta, meg a többség vagy társaság előtt kinyilvánítottam, de ezentúl azt fogom csinálni majd, amikor a ellenségeim közé megyek, akkor fogok őt elhívni, hogy legalább legyen egy valaki, aki dicsér.
Hát ahhoz ellenséget is kellene találni, és ahogy így elhallgatom a dolgokat, nem sok lehet.
Hát...
Bár olyan ember,
na most a belső dolog, én szabály előtt vagy mikor családom biztatását kinevettem évekig, mert mindig azt mondták, miért nem írod meg az életrajzodat, annyi minden történt veled. És valamilyen csodas folytán két év ezelőtt, egy december 1-én leültem az íróasztalomhoz, és fél évig írkafinkáltam, és lett belőle egy könyvecske, és abba én megírtam, hogy én nyugodtan elmerem mondani, hogy nekem nem volt ellenségem, mert senkit nem minősítettem ellenségi, ellenfélé, vagy mit tudom, ellenvélemény, vagy igen. És azt mondtam, hogy kettő haragosom volt, illetve pardon, kijavítom, ketten haragudtak rám, mert én nem haragudtam rá. És valóban nekem így zajlott ez, és marha szerencsém volt, hogy meg tudtam ezt valahol úszni, hogy kettőnél több ember talán, persze lehet, hogy a sötét háttérben vannak még mások is. Na, folytatom.
Jó, tehát... akkor kezdjük el az ősból.
Na, kérem szépen, tulajdonképpen Magyarországon 1873 óta jegyzik a szervezett természetjárás, mert akkoriban alakult meg a Tátrában, ugye a Tátra akkor Magyarországhoz tartozott, akkor még Nagy Magyarország volt, és a Magyar Kárpát egylet néven indult, később Magyar Kárpát Egyesület, sőt Magyar Országi Kárpát egylet néven indult, később pár év múlva a Magyar Kárpát Egyesületre magyarosították ezt a nevet, tehát az ottani emberek találták ki, alakították meg. Hozzá kell tennem, hogy körülbelül a hatodik vagy hetedik országos szervezet volt egész Európában, mert Angliában, aztán Svájcban, Németország, stb. Olaszország, ezekben a nagy államokban lassan megalakult a turista, országos turista szervezete, vagy igen, de Magyarországon hatodik vagy hetediket lettünk, lengyelekkel egy pár hónap differenciával. Ez nagyon érdekes volt, egyszer, mint hivatalos küldött voltam a lengyel turista társaságnál, ilyen szövetségféle, de őket másképp hívják, és elvittek Krakóba, van egy ilyen irattáruk, levéltáruk, stb. És ott ők maguk mutogatták meg nekem, hogy talán 4 hónappal megelőzte a Magyar Kárpát Egyesület őket, mert ők is a lengyelek a Tátrában aztán alakítottak egy ilyen társaságot. Tehát mondhatjuk, hogy élvonalban voltunk a szervezett természetjárás területén. Hozzá kell azt is tennem, hogy akkor az igazi alakulás nem a mai értelemben vett turistaság, sportszerű tevékenység, hanem inkább ilyen idegenforgalmi jellegű és területfejlesztési célzattal, azzal, hogy felvirágoztassák a Tátra vidékét, hogy szerezzenek ottan mai értelemben megint közművesítés, meg ilyeneket, hogy modernizálják, utakat építsenek, közlekedést, szállodákat, ezt meg azt meg van, kiadványokat, propagandát, stb. Hát erre alakult meg a Kárpát Egyesület, de természetesen elkerülhetetlen volt, hogy akik ottan a főkolomposok voltak, azok között egy csomóan meg akarták mutatni, hogy mi van, elkezdték mászni a csúcsokat, első megmászás, második, stb. Kiadványokat csináltak, turistautakat, forrásokat, létesítményeket, kilátókat, menedékházakat, útjelzést, stb. És így alakult ki szépen ott a Tátrába a szervezett magyar természetjárás. Természetesen ez aztán terjedt az országban, és egyre több városba, főleg a városokba, ahol a kultúrában élő, civilizációban élő emberek igényelték ezt a kikapcsolódást, a természetben való járhatási lehetőséget, természetnek a élvezetét, szeretetét, stb. Stb. Így aztán a Magyar Kárpát Egyesület után, sőt a Magyar Kárpát Egyesületből egy pár év múlva csöndben, zárójelbe jegyzem meg, jó magyar szokásoknak megfelelően, ebben 80-ként, majdnem 20 éven belül szakadás történt, és kivált egy részleg, és megalakították a Magyar Turista Egyesületet, ami szintén egy ilyen nagy egyesületté vált, amelyik azonban már a magas hegységekből leereszkedett, és a zászlajára inkább a magyar középhegységek feltárását, ismertetését, civilizálását írták. De közben aztán alakultak itt-ott kisebb egyesületek is, itt tudom én, tanítók egyes, turista egyesülete, meg bankosok, meg orvosok, persze ez jóval később, de azért folyamatosan hát lett több kisebb, nagyobb turista egyesület az országban, és megindult az a jellegű tevékenység is, amit ma igazán hát turistaság, már természetjárás vonalán fontosnak ítélünk, hogy a utakat fejlesztették, turistutakat jelezték, pihenőket építettek, forrásokat, kilátókat, stb. És aztán menedékházakat nem csak a Tátrában, hanem a Magyarország területén is, hát egyre több helyen. No hát hozzá kell tennem, hogy akkor ugye Erdély is, minden ide tartozó, Erdélyi Kárpát Egyesület is nagyon nekilendült és csinálta, mert hát nekik is olyan gyönyörű vidékeik vannak, amelyek betegszenek európai magas hegyekkel is, még akkor is, ha nem olyan magasak a mi hegyeink. Tehát maga a Tátra is ugye egy unikum, a maga, még tudom én, 30-szor 20 km vagy 40-szer 20 km-es kockára vagy téglalapba, bármilyen van az Alpoknak a kicsinyített mása. Ez adta a nagy lendületet tulajdonképpen, aztán a hegymászás, sziklamászás, alpinizmus felé is, meg az, hogy közel voltak az Alpok, Ausztria és arrafelé, tehát ebből Magyarországon is már az 1800-as évek végén nagyon élénk hegymászó élet alakult ki, és ez aztán fejlődött a továbbiak folyamán. Hát mondottam, hogy alakultak kisebb-nagyobb egyesületek, ugyanakkor a turisták létszáma is szaporodott, persze akkor még 10-20 ezeres számokról beszélhetünk, tehát ezek szükségessé tették azt, hogy bizonyos érdekképviseletre próbáljanak szert tenni, annál is inkább, mert minél több helyre akartak a turisták menni, és leszállva a magas középhegyekbe, hát ugye Makony, Vértes, Gerecse, Pilis, Börzsöny, Mátra, Bükk, minduntalan beleütköztek az akkori nagybirtokok határaiba, ahol sok helyre nem volt szabad belépni idegeneknek. Tehát voltak a nagybirtokosok, erdészeik, akik álltak a sarkon vagy a kapunál, hát már jelképes kapunál, és bizony elzavarták a turisták féle embereket. Tehát érződött, hogy valamit kéne tenni, alkudozni, tárgyalni, érdeket képviselni, így már egyszer 1896-ban összehívtak egy turista konferencia félét, és akartak valamit csinálni, de nem sikerült. Megint a jó magyar szokásoknak megfelel, és itt főleg a nagy egyesületek voltak bűnösök, mert a nagy egyesületek azt mondták, hogy mi elég erősek vagyunk, mi tudunk küzdeni is, ha kell, mi nekünk nem kell egy fejünk fölé még egy szervezet, mert ugye arra volt szó, hogy egy valami országos csúcsszervet hozzanak létre. Így ez a dolog elódázódott, és csak 1913-ban került sor arra, hogy végre egy országos központi szövetséget tudtak létrehozni, a Magyar Turista Szövetséget, tehát 1913-ban. Közben még 1910-ben megalakult egy újabb nagy egyesület, a Magyar Természetbarátok Turista Egyesülete. Ezek a természetbarátok munkás emberek voltak, és a munkás mozgalomnak volt tulajdonképpen a szervezkedési része a kultúra, a sport, a természetjárás felé, és a kitalálóknak elsősorban az volt a céljuk, hogy a munkásokat, akiknek hát akkor még 16 óra napi munka, meg ilyenek voltak, nagyobb szabadságok, meg egyebek nélkül, tehát rájuk fért az, hogy egészségesen éljenek, ennek ellen nem nagyon értek egészségesen, mert kocsmákba jártak, dohányoztak, meg mit tudom én, és a természetbarátok azt találták ki, hogy ki a szabadban, egészséges élet volt, nem a kocsmában, mondták, stb. Mindez innen a szomszédból, Ausztriából eredt, mert 1895-ben ott alakult meg a természetbarátok turista egyesülete, hozzá kell tennem a valóság és realitás kedvéért, szociáldemokrata emlőkön nőtt ez fel, és a mai napig is mondjuk így Európában így a szocialista dolgokhoz van kötve a természetbarát szervezetek sorsa. Hát ez mondjuk nálunk is megnyilatkozott kétféleképpen, mert 1913 után, mikor megalakult a Magyar Turista Szövetség, hát ugye akkor még Magyar Királyság volt, 1920 után meg jött a trianoni ország, kormányzóság, meg stb. Hát mondhatnánk gyanánt, hogy úri jobboldali vezetése volt az országnak, tehát ez a Magyar Turista Szövetség is hát az ország vezetésével egyformán működött, és bizony a természetbarátokat hosszú évekig úgy egy kicsit elnyomták, mint munkás mozgalom, kapott ő is támogatást, de kevesebbet, mint a polgári társadalmak. Ezért hát sajnos, ez is őszintén be kell látnunk, hogy mint mindenütt a politika betette már nagyon régen a lábát, és ma is beteszi mindenhova a lábát, de ez tudomások kell a realitásokat, tehát a természetbarátok itt Magyarországon 30 évig egy kicsit mellőzött turista szervezet volt. 1945 után, ugye felszabadulás után, pont ellenoldalra billent a mérleg, ugye jött a szocializmus, a természetbarát szövetség a szocializmusnak kvázi valamilyen szervezetnek hitte mindenki, és akkor meg a polgári eszmét nyomták el, de ezt annyira elnyomták, hogy 1946 tájban minden régi egyesületet szinte felszámoltak. Hozzá kell tennem, hogy nem csak a turista szervezeteket, hanem egyéb társadalmi szervek nagy részét is, amelyeket az akkori rendszer kicsit politikailag bűnösnek vélt az előző évtizedek miatt. Tehát ez egy ilyen csúnya dolog. Ettől függetlenül a természetjárók azért meg tudtak egyezni, mert a természetbarátok végig részt vettek polgári turizmusnak a munkájába, tehát az akkori szövetség munkájába is. Aztán később, hát ez nekem volt megint egy külön élmény, hogy mint hogy vezető ember lettem ebbe a szocializmusnak a természetbarát szövetségébe, és ezért sokszor rám, mióta itt rendszerváltás volt, nem csak rám, hanem azt mondják, hogy ezek a természetbarátok, ezek a kommunizmus fészkei, meg egyebek. Hát nekem mondani, hogy soha életetben pártag nem voltam, származásom sem olyan eszményi, mondjuk ilyen szocialista káder szempontból, de szóval mondjuk átvészeltem minden, ez igaz, és gyakorlatilag rájöttem a munkám közben az alatt a 30 év alatt, amikor a természetjárásban tevékenykedtem, hogy a legaktívabb embereink, akik a társadalmi vonalon mozogtak, volt akiről 2 év múlva, volt akiről 5 év múlva, volt akiről 20 év múlva, kiderült, hogy vagy cserkész volt, vagy a akkori polgári reakciós turista szervezeteknek oszlopos vagy kevésbé oszlopos tagja volt, eltitkolták, és csinálták úgy a munkát, hogy a nagykönyvben meg van írva, mert megtanulták, hogy a cserkész törvények alapján kell élni, vagy a turista hagyományok szerint kell élni, és becsülni a sporttársakat, meg stb. Stb. Úgyhogy lopva a igazi szakemberek működtek még a szocializmus turista szervezeteiben is, és hozzá kell tennem, hogy ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy nem volt képes bejutni az a bizonyos politikai irányzat a természetjárás berkeibe úgy, hogy generálisan felforgasson vagy átalakítson dolgokat, mert ott lecsillapodtak a kedélyek, és akkor a becsület jött elő, meg a barátság, a bajtársaság, stb. Stb. Úgyhogy nagyon érdekes dolog volt, mondom, hogy politikai, hát aztán természetesen, mint akkoriban mindenki a munkahelyétől kezdve úszott az árral. És ha nem akart nem alámerülni, hogy alá nyomják őt, akkor valamit kellett viselkedni, néha kellett mondani dolgokat, amit ő maga se hittel esetleg teljesen, de mondogat. Na hát mindegy. Így szépen, nagyon szépen fejlődött a természetjárás ez alatt, mondjuk 1950-58-tól kezdve, egészen a rendszerváltozásig, a rendszerváltozás után, meg előbb is utaltam rá, hogy önálló szervezetté vált a Magyar Természetjárás Szervezete, akkor is Természetbarát Szövetség néven. Nagyon érdekes, háromszor alakult Természetbarát Szövetség Magyarországon, egyszer 1946-ban, aztán 1957-ben, a forradalom után, és egyszer 1987-ben, amikor már a rendszer változása levegőben volt, mi elég előre jártunk a sport szervezet vonalán, mert tulajdonképpen talán a labdarúgó szövetség volt az egyetlen, amelyik elég csapott, tehát ő önállósította magát. Na most mit jelent az, hogy önállósította magát? Ugye Magyarország 1951-ben országos testnevelési és sportbizottságot hoztak létre, ez tulajdonképpen sportminisztérium volt, de nem annak nevezték, hanem Országos Testnevelési Sportbizottság, de egy főhatóság, állami főhatóság volt, kormány mellett volt az Országos Testnevelési Sportbizottság, és lent a megyei tanácsok mellett volt a megyei sporthivatalok, és ez így közigazgatás szerint is ment lefelé, társadalmi és állami sportszerve. Na most, ez az Országos Sporthivatal tulajdonképpen nagyon szorosan, markában tartotta az egész sportszervezetét. Ez a sporthivatal, annak az elnöksége nevezte ki az összes sportszövetség vezérkarát, elnökségét. Tehát jogilag nem volt önállósága egyetlen akkori szövetségnek, sem az asztali tenisz, sem a magyar labdarúgó, és ugyanígy a turista vagy természetbarát szövetségnek sem. És ez változott meg 1957-ben, előbb a labdarúgók, aztán a természetjárók kiváltak a sporthivatalból, és azt mondták, mi mától kezdve közül is jelentkezettel az egyesületi törvény alapján önálló szervezet leszünk. Persze nem szakítottuk meg az akkori sporthivatallal, mert később is, aztán lett tényleg sportminisztérium, meg mindenféle, nem szakítottuk meg a kapcsolatot, támogatást is adott a sporthivatal természetjárás részére, de sok teljesen önállók lettünk, pénzügyileg is, és jogilag is. Persze a pénzügyi önállóságnak megvan az a hátránya, hogy csórók is lettünk egy kicsit, és vagyunk ma is az, és az elmúlt 20 évben többször a csőd szélére jutott a szövetség is, és a fizetésképtelenség néha abban is megnyilvánult, hogy vagy az adónkat nem tudtuk átutalni egyik hónapban, vagy a számlát a másik hónapban, aztán nagy packázásokkal és hintázással mégis még mindig élünk. Hát most egyébként hétvégén korszakalkotó változásra van kilátás, mert szó van arról, hogy a Magyar Természetbarát Szövetség átalakul ugyanolyan körbe, ugyanolyan szervezetté, mint volt régen a Magyar Turista Szövetség, Magyar Természetjáró Szövetség név van most javasolva, annak érdekében, hogy kicsit szabadabbak legyünk ilyen szempontból, és aki akar természetbarát lesz, aki nem akar, mit tudom. Mert egyébként megalakult most már 1990-től kezdve először a Magyar Turista Egyesület újra alakult, pontosan a Peták István az elnöke, akit váltunk ide, aztán újra alakult a Magyar Kárpát Egyesület, és továbbra is van rengeteg, mit tudom én, van a pénzügyi és kereskedelmi dolgozók területén volt egy meteor turisták, azoknak is van egy önálló országos meteor szövetség, a vasutasok, ahol szintén mi a lokomotívosok egy nagyon élénk szervezeti életet folytattunk már 1952-től kezdve, ott is van egy vasutas természetjárók szövetsége, és van egy pár olyan szakma, vegyészek, pedagógusok, ahol vannak ilyen országos szakszervezeti szervezetei, és rengeteg kisebb turista egyesület működik még, és van egy csomó, amely nem is tagja ma sem a Magyar Természetbarát Szövetségnek, de van egy pár, aki vagy nem akar, vagy mit tudom én, nem gondolom arra, hogy belépjen. Na, hát mindezt a nagyon rövid összefoglalást, mert ez még hozzátartozik az, hogy mondottam valahogy, az állam is azért később támogatta, ezt most a 1920-as, 30-as évekre gondolom, támogatta a sportot és a természetjárást is, és pontosan úgy oldották meg, hogy az akkori Magyar Turista Szövetségnek adott az állam dotációt, és a Turista Szövetség azt tovább osztotta az egyesületeknek, így amelyik egyesületnek turistaháza volt, úgynevezett ágyalapítványokra adott pénzt, hogy fejleszik a házakat, vagy egyáltalán, hogy tudják a házaikat csinálni, mert az is egy igazság, hogy a turistaházak mindig turista egyesületek alkotásai voltak. Tehát ez világviszonylatban, Európában is, nálunk is úgy volt, nem a szövetsége, nem az állam építette a turistaházakat, hanem a turista egyesületek, de bizonyos támogatással. És hát még talán annyit elmondok, hogy kimutassam, hogy hogy is nézett ki ez a átkos időben a szervezet, tehát a szocializmus időben az akkori Magyar Természetbarát Szövetség, amelyiket ugye azt mondják, hogy vazalusa volt a rendszernek, meg a szocializmusnak, meg a Komcsiknak, hát kérem szépen, annyira sikerült tisztán vezetni a természetjárást akkor szövetségi szinten is, hogy a akkori szövetség a régi hagyományokat szép lassan mind előcsalta. Egyébként, amit elkezdtem mondani, a kék túrát, az is egy ilyen régi hagyománynak a előhúzásából született, de most erről nem beszélünk, hanem mindenfélit oktatás, túravezető képzés, stb. Stb., ami a múltban már elkezdődött, folytatták, továbbfejlesztették, és ennek volt például az a következmény, hogy elérkeztünk 1973-ba, amikor hanem 100 éve lett annak, hogy megalakult az első szervezet, turista szervezet Magyarországon, tehát a Magyar Kárpát Egyesület 100 éves jubileum. Igen ám, de nem volt Magyar Kárpát Egyesület, mert már 20 éve lassan fel volt oszlatva, és minden régi egyesület fel volt oszlatva. És kérem akkor a Magyar Természetbarát Szövetség azt mondta, mi a régi magyar turista hagyomány őrzői vagyunk, ha egyszer 100 évesek leszünk, ünnepeljük meg. Azt is sikerült elérni az akkori sporthivatallal, amelyiknek részei voltunk tulajdonképpen, hogy kérem szépen, volt akkor egy újság, Turista magazin. 1973. januártól decemberig a Turista magazin minden számában havonta volt egy visszaemlékezés a 100 évre, meg a 100 év következményeire. Aztán volt egy turista kiállítás. Nagy főpapi segédlettel. Értem az alatt, hogy a sportmúzeum rendezte, a mai műjégpálya, amit most Ködönben rekonstruáltak, annak az összes helysége átalakult múzeumnak, és ott volt a 100 éves természetjárásról rengeteg kép, eszköz, alkotás, minden erdőket vonultattak be, hogy szebb legyen a dolog, azért Kilisi parkerdő segítségével, stb. Ez egy nagy, őrült nagy 100 éves kiállítás volt. Utána szeptemberben volt egy országos ünnepség, Csillebérci úttörőtábornak van egy szép szabadtéri színpada, stílszerűen ott volt ez a jubileum ünnepség, ahol élő képekben mutattuk be 100 év turista történetét, és a ünnepi beszédet bizonyos Csanádi Árpád mondott el, aki akkor a sporthivatal elnök helyettese volt, és a legnagyobb sportszaktekintély volt akkor Magyarországon. És a végén még kitüntető jelvényrendszert is alkottunk, legalább 200 ember kapott az országban egy szép kis zománc jelvényt, hogy 100 éves a szervezet meg a természetjárás, és ez 200 ember szerte az országban a legjobb aktívák, tehát a megyei egyesület és egyik vezető és jó emberek, vagy tetrekész emberek kapták ezt a kit. Tehát akkori szövetség kitett magára és szépen megünnepelte ezt a jubileumot. Na most, hát én most ahelyett, hogy más vágányokon mondanám, mi történt 100, mit tudom, 40 vagy hány év alatt, azt javaslom, hogy akinek van kérdése, vagy akármilyen gondolata, vagy kíváncsisága, kérdezzen, és akkor majd tovább tudjuk szőni a dolgokat.
Hát azt hiszem, hogy túl buzgónak fogtok látni, hogy én már megint azt mondom, hogy megszólalok. De egy nagyon pici érdekesség, hogy én egy olyan diáktársamat hoznék ebbe az emlékgócba, akit Jordán Gábornak hívtak, és az ő nagypapája volt az a bizonyos tátrai nagy turista, aki végül is az ő nevéről neveztek el egy csúcsot a Tátrába.
Egy nagy alpinista.
És így van, egy nagy alpinista volt, és mi akkor az osztályba, az iskolába ezekre emlékezve azt képzeltük magunkról, hogy mi is nagy turisták vagyunk, és így keveredtünk össze Lajos bácsival, és egy olyan 6-8 Rákóczi gimnázista oda járt ebbe a bizonyos vasutas körbe. Részben ugye volt, akinek nagypapája vagy papája vasutas volt, de inkább az volt az érdekes, hogy egy példát kaptunk ezektől a vasutasoktól. Ez az egyik adalék, és erre mondjuk nagyon büszke vagyok, hogy hát ezt össze tudom kapcsolni, mert ez nekem emlék. Hát ezek diák emléke. Az ember életében ezek különlegességek. A másik pedig, hát egy nagyon furcsa dolog. A televízió által, ahol én ugye dolgoztam, én a világ minden földrészén járhattam. Tehát a munkám miatt járhattam. Ami nem egy olyan nagy dolog, mert ma már nagyon sok gazdag ember mindenhova elmegy. Egyetlen hely van, ahol nagyon nehéz eljutni, az az Antarktisz. És ha belegondolok, hogy én belekerülhettem abba, hogy a Rockefeller magával vitt az Antarktiszra, akkor nekem azért hát nagy emlék ez, mert az összes ott lévő kutató, tudós ember kivétel nélkül valahol diák vagy fiatal korában turista volt. És ez egy furcsa felmérés volt, ahol mi ott jártunk. Tehát majdnem minden visszavezethető, hogy a becsületesebb bolond emberek, akik tisztességesen valamit akarnak csinálni, az ifjúságukban össze voltak kapcsolva ebben a baktató világgal, amelyik nem más, mint hogy gyötri magát, és megy, és megy, és megy. És ezer gondolatom támadt nekem például, amikor ugye megcsinálhattam a Kaminót, mert végigmentem, hogy a Magyar Turista Szövetségnek itt van ez a csodája, a magyaroknak, a kék túra, amin szintén ugye végig mehettem, mert hát tudjátok, hogy a 1,5 millió lépés az ez. És a 1,5 millió lépésben én mondjuk dolgozhattam, vagy gyalogolhattam itt a barátaimmal együtt, akik utána ezt majd nyilván részletesen elmondják. De az, hogy minden normális, tisztességes vezető régen, pláne a háború előtt turista volt, vagy valami módon cserkész. Én nem akarom ezt itt misztifikálni, a cserkészetet, de igenis hozták magukkal azt a fajta becsületesebb, furcsa, tiszta világot, amit aztán kivittek az erdőbe, vitték a diákokat magukkal, és a diákoknak egy lelkesedést adtak. Ezért mondom azt, hogy irtózatos nagy bajnak tartom, hogy se a polgármesterek nem mennek ma Magyarországon a megfelelő helyeken, se az állami vezetők között alig van ember, akire azt lehetne mondani, hogy mondjuk gyerekek, én veletek baktatok. Pedig senki nem élne vissza azzal, ha XY ott lenne a köreikbe. Köszönöm, hogy ilyen sokáig feltartattak benneteket ezzel.
Nekem volna egy megjegyzésem, még elnézést kiegészítendő. Mert ha már beszélünk a Kárpát Egyesületről és az abból kivált, alakult Magyar Turista Egyesületről, akkor ne felejtsük el megemlíteni, hogy a Turista Egyesületnek, a Magyar Turista Egyesületnek az első turistaháza, a Dobogókői Turistaház, a magyarországi turistaházak egyik megalapozója. Ezt azért tartom fontosnak, mert az előbb csak nyilván nagy történeti halmaz, mert csak érintőlegesen lett Lajzsbácsáknál, mint a turistaházaknak a létesítése. De igenis ez azért fontos, mert A Tátrában megépült házak zöme a mai napig vagy újjáépített, vagy melépített formában megvan. Romániában, Erdélyben ezeknek a turistáknak a zöme megvan, létezik. Felújítva, mellépítve létezik. Magyarországon hatalmas küzdelem mellett kellett megtartani, lehetett megtartani ezt az öreg házat, és én még emlékszem rá diákkoromról a magyar a turistaházakat ellátó vállalatra, tehát tulajdonképpen egészítsük ki azzal, hogy a szocializmusban hiába igyekezett a turistaság megtartani 57-ben a saját maga önálló szerepét, amit nem sikerült megtartani ezek a turistaházak. Mert gyakorlatilag ezek a turistaházak 1978-ra, 79-re, a kékkora forgatás idejére zömében tönkrementek, elavultak, és rövid időben fölmarta őket a különböző gazdasági helyzet.
Hát, jól mondom, Rezsas? Jó, 1975-ben tulajdonképpen megszüntették államilag a turistázat kezelők, vagy akkor már turista ellátó vállalatot. Hát ez is egy a történetnek egy része, sötét része tulajdonképpen, mert az igazság az, hogy ez egy csoda volt kezdetben, mert csoda volt az, hogy 1947-ben alakult meg, vagy 46-ban már a turistázatot kezelő vállalat, és 3 forintért lehetett megszállni sokáig, sok évig, aztán lett 10 forint, és aztán később elszabadult a pokol, és mentek fel a szállás ára. De az igazság az, hogy hézapótló dolog volt, mert ha akkor nem csinálják meg talán, ha az egyesületek kezébe adják, biztos megmaradhatnak. Mert az egyesületek minden, az ördöggel is szövetkeztek volna ahhoz, hogy tovább is megtartsák a saját házukat. Most hát ugye itt majdnem mindenki csak fiatal, és nem tudja azt, hogy amikor államosították a turistaházakat, akkor a turista egyesületek házait államosították, oda központi gondnokot neveztek ki, meg stb. És akkor üzemeltette a vállalat. De maguk a turisták egy kicsit mindig megvoltak sértve, hogy elvették tőlük a házakat, és igyekeztek kígyót békát kiabálni erre a vállalatra, és nagyítóval keresték a hibákat, hogy rámutassanak, ez így nem jó, ez úgy nem jó. Hát sok minden volt, ami jó volt, mert ha nincs állami támogatás, meg stb., akkor elpusztultak volna az egyesületek nélkül. Így fennmaradt. Persze sok visszaélés, csalás, ugye, hát tessék elképzelni, 10 kilométerre lakott területtől mi történik egy turistázban, az, amit a gondnok, a vezető akar, az történik. Mert nem állhatott se egy vámőr, sem egy pénzügyőr, sem egy mit tudom én rendőr, hogy mit csinálnak. De ettől függetlenül tényleg fejlődött a vállalat, bizonyos fokig, meg egy nagyon kevés új, hát szóval itt ezekről lehetne órákig mesélni, mert mit tudom én, volt olyan turistaház, a Mátrai Vörösmarty turistaház. Elhatározták, hogy egy vadonatújat építenek Mátraháza mellett. Megvan ma is a Vörösmarty turistaház. Olyan trükkökkel, gazdasági trükkökkel építették, hogy valahol a osztrák határ mentén a Hörmann forrásnál volt egy régi turistaház, ami lett határőrlaktanya, meg nem tudom micsoda, és akkor pénzügyileg addig-addig mahinálta, hogy tulajdonképpen a Hörmann forrás után járó pénzügyi támogatás került el a Vörösmarty turistázat a Mátrába, hogy egyáltalán jusson egy új turistá építésére pénz. Szóval trükköztek a pénzügyiek is, hogy meg tudják magyarázni, hogy miért építünk egy turistázat. Na most ennél a mondatomnál mondom én azt el, amit a mi turista vertényben többször előhozok, hogy szép szocializmus ide, szép szocializmus oda, de a természeti járást igazán nem becsülik eléggé Magyarországon. A sportvezérek azt mondották, hogy a labdarúgás után a legfontosabb sportágak egyike a természeti járás. Mert az sok ember űzi, mert egészséges. Igen ám, de amikor a pénzügyi támogatásra sor került, akkoriban én azt mondtam, oda kerültünk, ahova valók vagyunk, az ABC-ben 37. helyre, mert a T betű eléggé a végében, hogy turistaház, meg természetjárás, és annyi pénzt kaptunk, amennyi a 37. helyre még jutott. Meg ilyenek voltak. és szóval igazán soha nem támogatták. Ez folytatódott a rendszerváltás után is. Ez megint egy érdekes téma. Ugye majdnem minden kormány előbb-utóbb azt mondta, hogy kérem, a turistázakat rendbe kell hozni. Az első Antal kormánynak a harmadik évében jutottunk el oda, hogy a szövetség, a sportvonal megértette a kormányzattal, hogy a turistaházakra szükség van, és a turistaházakat állami támogatás nélkül lehetetlen egyszerűen fenntartani. El is határozták, hogy na, csinálunk valamit. Erre megbuktak, jött a szocialista párt. A szocialista párt a kormányprogramba beírta azt a mondatot, hogy a turistaházak ügyét rendbe kell szedni. El is kezdték rendbe szedni, de nem, még a szocialista párt sem tudott megbírkozni ezzel a témával, mert tulajdonképpen privatizálni kellett volna, de ha a turistaházakat privatizálják, akkor mást is kellett volna privatizálni. Ez lett a vége, hogy addig húzódott a dolog, pedig meg sem, illetve akkor még egyszer megbukott a szocialista párt, akkor megint jött a, mit tudom, a Fidesz. Mire megértettük velük, hogy milyen fontos ez a dolog, megint elmúlt az érájuk, megint jött kétszer is szocialista párt, senki nem tudta rendbehozni a turistaházak ügyét, mert tulajdonképpen nem is nagyon akarták, erre nem akartak áldozni pénzt. Szóval itten a szegény turistáknak állandó harcot kell bírni a mindenkori kormányzattal, hogy a igazokat néha bebizonyítsák. Hát ezt, na tessék,
van egy... Jó, kérdezzetek.
Én kérdeznék egy kicsit, hogy most beszéltünk a turistaházakról, meg a turistautakról, hogy a régi időkben a térképekről esetleg és a magukról a jelzésekről.
Hát kérem szépen, a turistaút jelzések azok eléggé össze-vissza alakultak Európa viszonylatban. Magyarországon talán elmondhatjuk azt, hogy megint csak egy kicsit élen jártunk ebben a dologban, és főként akkor, amikor az a bizonyos Magyar Turista Szövetség az 1930-as évek elején kezébe vette a dolgot, és tulajdonképpen egységes magyar útjelzési rendszer vezetett be. Mai napig is tulajdonképpen az él nagyjából, hogy vannak fő útvonalaink, az a sávjelzés, és vannak éppen a sávjelzésen belül később, ez már mondjuk szinte-szinte az utolsó évtizedekben, 30-40 évben alakult ki, és ennek talán a kék túrának is volt olyan hatása, hogy azt mondjuk ma hivatalosan, tehát ez csak a tudományos természetjárásban van, meg leírva a útjelzési instrukcióba, kék, a piros, a sárga és a zöld, ez egy fontossági sorrend is elméletben. De igyekeznek ezt betartani, hogy a legfőbb útvonal kéket legyenek, a második legfontosabb piros, aztán a kiegészítő, hosszabb útok sárga vagy zöld. Most vannak összekötő utak, ami mit tudom, egy csúcsra vezet háromszög, lakott területre vagy turistázó négyszög, forráshoz kör alakú jelzés, meg még egy pár ilyen jelzés kialakul, és ennek a legnagyobb részét már ez a Turista Szövetség a 30-as években írásba rögzítette, és azóta ide-oda alakult, fejlődött. 1988 körül, vagy 89-ben eljutottunk oda, hogy sikerült még magyar szabványt is a turista, jelző turista utakra elérni, tehát a szabványhivatal rendeletben adta ki szabványrendeletben ezt a szisztémát, amit az előbb elmondtam, az útjelzési rendszerét. Időközben csak úgy mondom, miután az EU-ba beléptünk, az EU-ba ezek a szabványok, szóval nincs ilyen szabványrendszer, tehát ezek ajánlások, inkább nem kötelező jellegűek, de a lényeg az, hogy megvan ez a szisztém és ez a rendszer. Itt baj inkább abban van, hogy túl sok egyéni elképzelést próbálnak érvényesíteni. Mióta világ szerintem, legalábbis Magyarországban a turistáink, tehát kitalálnak útvonalakat, le akarják jelezni, aminek semmi értelme nincs, de nekik az szép, meg jó, meg kedves, és ebben vannak is vannak összeütközések, és ezért káosz is néha itt-ott születik. Na most hozzá kell tennem, hogy Magyarországon még egy elég jelentős dolog volt, mert a jelzéseket a turistaság megszűnte már 1800-as évek végétől kezdve, és ez szépen kialakult, viszont Magyarországon a Honvéd Térképészeti Intézet felvállalta annak idején a turista térképek kiadását, és turista perképe ezt úgy mondják, hogy az angyalos térképe, mert a angyalos címer került akkor a magyar címer a térképekre, de nagyon kiváló, szép térképek voltak, és előbb-utóbb, hát ha nem is az összes, de a legjelentősebb hegyekről adott ki a térképészeti, intézet turista térképeket, és ezek vetekedtek mondjuk még svájci turista térképeket. A színezése, a domborzatábrázolása, az árnyékolás technika, meg mindenféle nagyon jó, nagyon szép térképek voltak. Persze itt megint el kell mondani, hogy a szocializmusban, amikor jött a éberség, hogy mindenben ellenséget láttunk, nem szabad ezt se, meg azt se, meg amaz se nyilvánosságra hozni, hát az első turista térképeket a turisták pillanatok alatt elnevezték plakátnak, hogy ezek plakátok. Mert voltak rajta vonalok, színek, stb., de nem volt rajta például szintvonal. Aztán ezt be is vallották maguk a térképészek később, hogy direkt torzítások is voltak benne, hogy az ellenséget félrevezessék, stb. De ez is finomult, és ugye aztán, hát ugye ez mind a turistaság történetében tartozik. Én mindent mondtam el, hogy hogy alakultak ki azért a magyar turistaságon belül is a gyalogos, kerékpáros, vízi, meg egyéb turista dolgok, és hogy már 1925 tájban megjelentek az első ilyen terepverseny elképzelések, amit ma tájékozódási versenynek nevezünk, és ugye erről közismert, hogy Skandináviában őrült divat volt a tájékozódási futás, tízezrek, százezrek csinálták Svédország, Norvégia, Dánia, mit tudom, azon vidéken, tehát ott nagyon fejlett volt, és ez azért elszökött Magyarországra, és te itt megszelidítették, mert például az akkori Magyar Turista Szövetség mondjuk a 30-as években közölte, verseny pedig len a természetjárásban lehetetlen, mert nem egymás ellen, hanem egymásért vagyunk. Nekünk egymást kézen fogad vezetni, stb. De ugye furfangos emberek mindig voltak, annak is lesznek, kitalálták a versenypártiak, hogy ezek terepgyakorlatok lesznek, térképészeti oktatáshoz terepgyakorlatok, és hát kvázi versenyszerűen adták fel a terepgyakorlatokat, lehetett némi értékelést csinálni, tehát úgy becsempésződött már a 20-as évek végén, meg a 30-as években a ilyen terepversenyek az akkori szövetségben is, aztán megint megszűnt, és 45 után 46-ban már elkezdték a új rendszerben, és amit mondtam az előbb, ahogy fogyott a külföldre utazás és túrázás lehetősége, úgy növekedett a versenyzés népszerűsége, mert akikben erő, kraft, tetrekészség volt, azok menekültek a versenyzés felé, mert ott meg lehetett mutatni nem csak egy évben át, hanem egy éjszaka vagy egy nappali versenyen, hogy én vagyok a jobb, te vagy a jobb, ki a jobb, és mi mire vagyunk képesek. Tehát a versenyszerűség nagyon fellendült akkor, egy pár évig, és főleg a régi természetbarátok tiltakoztak ez ellen, mert azt mondták, ezek futóbolondok, mondták a versenyzőkre, a versenyzők meg azt mondták a természetbarátok, ezek virágszedők, ezek nem fognak. Tehát ilyen belső villongás ugye volt, békés villongás volt ez tulajdonképpen, de ilyen szakmai alapon induló dolog. Tehát, na most a versenyzés is fokozatosan, de nagyon rövid idő alatt kialakult, annyira, hogy pár év múlva belépett a Magyar Szövetség is a Nemzetközi Tájékozódási Futószövetségbe, aztán ugye lett nem sokára Monspart Saci személyébe világbajnokunk is, és ez is fellendítette a versenyzés dolgait, de eljutottunk oda, hogy 1970-ben külön is kellett választani a kettőt. Ugye a szakemberek már évekkel előtte mondták, hogy ez így nem jó, mert azért a versenyzés az nem igazi természetjárás, meg stb. Stb. De a sporthivatal visszatartott egy ideig a dolgot, de aztán rájött, hogy nem lehet ezt visszatartani. 70-ben megalakult a Magyar Tájékozódási Futószövetség, kiváltak a turista szakosztályokból is a versenyzők, máról kiváltak, mert volt, ahol továbbra is együtt csinálták a dolgokat, de szépen kifejlődött a versenyzés maga. Sajnos Magyarországon ennek ellenére túl nem fejlődött, sőt, inkább most egy kicsit visszaesőbe volt az elmúlt években. Igaz, hogy a versenyzés totál megváltozott annyira, hogy úgy mondjam, ultramodern eszközökkel meg módon megy ma már a versenyzés, hogy én, hát most nem büszkékedni akarok, de a sors úgy hozta, hogy az első országos egyéni bajnok én lettem Magyarországon, ebben a Lokomotív Egyesületünknek a nagy szerepe volt, hogy annyira képeztük magunkat, hogy hát 1952-re már jó bedolgoztunk magunkat a verseny dolgokba is, és voltak ilyen elődöntők, ahol az elődöntőkben én mindig a harmadik, ötödik hely közt ingáztam, és így bejutottam a döntőbe. A döntőben meg a sors szeszélye folytán végül én értem el a legjobb eredményt, és hát megnyertem a bajnokságot. Na de ezzel megint úgy jártunk, hogy tulajdonképpen sehol igaz, a tőzsdén nem jegyezték ezt. Senki jóformán nem tudja, még a turista berkekben sem nagyon tudja, mindig meglepődnek, ja, te voltál az első egyéni bajnok. Ez nem hencegtünk bele is, csak tény volt, hogy ez megtörtént. Eljutottunk a világbajnoki címhez egy-két különleges ágba, meg a rendezés, főleg női vonalon volt még egy-két bajnoki eredmény is, de úgy nem tudtak a magyarok betörni, és főleg a skandinávokat nagyon nehéz még ma is. Persze voltak németek, cseh, bulgárok is néha az oroszok is jól szerepelnek ilyen nemzetközi versenyeken, de azért a magyarok nem tudnak túlságosan előre törni. Na ezért mondom, hogy én annak ellenére, hogy a első egyéni bajnok voltam, több bajnokságot, mert országos versenyt indultam, én ma meg se tudnék nyikkanni egy tájékozódási versenyen, mert olyan eszközökkel, stekkekkel, meg elektromos, meg mit tudom, micsodákkal működnek, amit meg kellene újra tanulni. Én mindig azt mondtam, én úgy érzem, nekem a szerencsém abban volt, nekem egy úgynevezett originál Bézárd rendszerű tájon volt. Na most nem tudják itt egyesek, mi az, hogy Bézárd rendszer, meg mi az, hogy Bézárd, meg mi az, hogy tájoló. Ugye ez iránytű, amik szögmérővel van összekötve, és tűs rendszerű volt, tehát egy tűn forog az iránytű, nyugodtan kell állni, hogy az ne mozogjon, mert ha mozog, akkor megáll. Tehát addig kell egyensúlyozni, szépen forog, illetve észak felé forog. Na most nekem egy ilyen volt, holott akkor már az úgynevezett olajcsillapítású tájolók működtek, amiben volt olaj, abban a szelencében, amiben az iránytű volt, és az olaj csökkentette a forgási sebességét a tűnek, tehát hamarabb beállt az észak irány, nem lengedezett így. Az enyém meg lengedezett, és én azt mondtam, én annak köszönhetem, hogy jó eredményeket értem el, nekem meg kellett állnom, hogy megcsillapodjon, és biztos. És az alatt az ember, ha csak 3 másodperc, vagy 13, gondolkozott, na biztos, hogy jó felé megy, biztos, hogy így kell. Szóval a gondolkozás eredménybe vezetett. Csak ugye minél inkább gyorsult a verseny, mert ez meg fölgyorsult, és tiszta futó versenyével, ott már minden másodperc számított, tehát ott már nem sok idő volt arra, hogy most várja még lecsillapodtál. Tehát itt ellentmondások
van. Jó. Van-e újabb kérdés, vagy észrevétel?
Na, szeretném megkérdezni, hogy a túrázás közben szoktak-e valamilyen helyekről, ahol eljárnak turista úton, vagy könyvek segítségével, vagy idegenvezetéssel, azokról a műemlékekről, meg egyéb olyan tájjellegekkel, vagy valami, tehát hogy egy kicsit hogy közelebb kerüljek, nem csak a állat, a növényzet, az erdő, meg a minden, hanem a különböző műemlékeknek a megtekintését, ismertetést tudjanak a turistáknak adni.
Hát, hogy azzal kezdem, hogy a régi természetbarátok azt mondták a versenyzőkre, hogy futóbolondok. Hát ezeknek a futóbolondoknak erre nincs lehetőségük, mert nekik futni kell, hogy jól abszolválják a terepet. Tehát a versenyzők verseny közben tényleg nem érnek rá semmire se. De a turistaságban aztán elterjedt, sőt, kifejezetten szemponttá vált, hogy ne csak járás legyen, hanem nézés is, látás is legyen, tehát hogy minél több dolgot megismerjenek a turisták ott, ahol járnak. Ezért is alakult ki a túravezető képzés, már két okból kifolyólag. Az egyik az, hogy azért a túrázás nem egy abszolút veszélytelen akció. Ugye ott leselkednek veszélyforrások a turistákra, ehhez a túravezetőnek fel kell készülni, hogy ezt hogy lehet kiküszöbölni, megakadályozni. De a másik éppen a kulturális tartalom lehetősége, ami színessé teszi a természetjárást, és tényleg élvezetesebbé, tartalmasabbá teszi, és ma már az divat, hogy a túravezetőnek szinte kutya kötelessége, hogy elmesélje, hogy mi van körülöttünk. Hogy itt a történelem vonatkozásában miket tangálunk, hogy úgy mondjam, érintünk, kulturális szempontból miket, geológiai, biológiai, mit tudom, ornitológiai és egyéb szempontból mik vannak körülöttünk. Hát ez azt jelenti, hogy igazán a túravezetőknek, kis tudósoknak kellene lenni. Hát mondjuk ez nem mindig fordul elő, vagy nem mindig össze, de a gyakorló túravezető már csak a gyakorlat és a tapasztalatok során is eljutnak oda, hogy szinte köpik a dolgokat ott, ahol járnak. Tehát ez feltétlenül összetartozik, és ezért is van az, hogy akik szép lassan kiöregszenek a természet, a túr, igazi túrázásból, azok is ott maradnak a turista szakosztályokban, és akkor jönnek a hétköznapi kulturális séták, a hétvégi autóbuszos túrák, ahol nem a fizikai teljesítmény, a gyaloglás a döntő, hanem az, hogy mit tapasztalunk, hova jutunk el, mit ismerhetünk meg útközben. Tehát ez szépen kialakult és alapvető része, nem beszélve arról, hogy erre kialakult, hogy úgy mondjam, ipar meg kereskedelem is, meg vendéglátás, meg egyébek a turizmusra, nem utolsó sorban. Ugye ez az, amit nem igen ismernek el Magyarországon, hogy ezek a belföldi turisták, ezek is a turizmusnak szoros és aktív és jelentős résztvevői. Mert ugye ezek nem luxus szállodákba szállnak meg, hanem viszonylag egyszerű turistázakba. Ezek nem hatfogásos ebédet esznek, hanem bablevest, vagy babbuját, esetleg megelégszenek vele. Tehát itt ellentét van a kereskedelem meg a turizmus között, de ennek ellenére ezrek meg százezrek a magunk fajta turisták is járják az országot, meg a külföldet, mindenben. Tehát egy jelentős mennyiséget jelentenek, még üzleti szempontból is. Főleg akkor, ha megint eljutunk oda, hogy a gazdasági élet is eljut oda, hogy az embernek legyen a pénze, hétvégén mindig elmenjen túrázni, mert itt van a nagy tragédia, és erre mondom én, addig nem lesz igazi fejlett ez a magunkfajta turizmus, amíg az emberek egyéni jóléte vissza nem áll valahogyan. Mert ebben az átkozott szocializmusban azért igaz, hogy mindenféle furfanggal egészítették ki azt, amit fizetésbe kevesebbet adtak, de hogy a kaja is olcsó volt, a szállás is olcsó volt, mert az állam kitolta mindig mindennek az árát, tehát én kevesebbet fizettem, az állam hozzátett, a kereskedő jól járt, meg stb. Stb. Na most ennek a következménye az, hogy eljutottunk a 1970-es években mondjuk oda, hogy olcsóbb volt túra közben bemenni egy turistaházba és egy komplet ebédet megenni, mint a közérbe hideg kaját vásárolni és azt megenni. Mert körülbelül egy áron volt, és százszor kényelmesebb volt, még le is ülhetett, még pihenhetett is, és jó meleg kaját lehetett enni. Úgyhogy ezek mind olyan dolgok, amik felejárnak a turizmus dolgaival, és még sok mindenről nem beszéltünk, mert ugye azért a nemzetközi turizmus is van, akárhogy is egy ideig elzáródtunk, de például Magyarország, amint csak lehetett, bekapcsolódott ebbe a magunkfajta nemzetközi turista életbe, mert azért vannak nemzetközi szövetségek is a természetjárás területén is. Ugye, hát ha kiindulunk a természetbarát dologból, van egy nemzetközi természetbarát szövetség, főleg Európában, de ma már Amerikában, meg Japánban, meg Afrikában is vannak alcsoportok, amelyek a nemzetközi természetbarátokhoz tartoznak, de ez az a fajta természet, munkás, természetjárvú kifejlődött valami, és hely részben még ma is az. Ez is van, és közben alakult Európában egy Európai Gyalogos Turista Szövetség, az 1969-ben alakult meg, és tulajdonképpen annak egy olyan célja volt, hogy egy kicsit összehozza a világot, mert minden áron a nemzetközi túrákat forszírozták, az országokon átmenő turista utakat. Persze ez a szocializmus határán elakadt. De 1982-ben megkerestek minket Pécsből egy úriember, aki ennek a Nemzetközi Szövetségnek a útvonalbizottság elnöke volt, az, aki főnöke volt annak, hogy hova vezessenek európai gyalogos turista utak. Ezek még be voltak számozva, ma is vannak, E1-es, E2-es, E3-as, egészen ma E11-ig vannak ilyen európai turista utak, amelyik, mondom, a szocializmus határán megálltak. 82-ben minket tűz alá vettek, hogy engedjük meg, hogy az E4-es út valahol a Fertőtó környékéről bejöjjön Magyarországba, mert ott fejeződött be, ami Gibraltárból jön tényleg Európába. Na hát akkor megindultak a nagy tárgyalgatások, szövetség, sporthivatal, kormányzat, belügyminisztérium, mit tudom, és végül engedélyezték. Mert akkor már azért az államnak is az volt a jelszava, hogy lazítsunk. Mi is, meg a külföldet is kapcsoljuk be a mi vérkeringésünkbe, üzleti, meg egyéb szempontból is. Tehát ez elkezdődött a lazítás, és elkezdődtek a tárgyalások, hogy ezt az európai utat átvezessék Magyarországra. Ami érdekes, ugyanakkor a szocialista országok, mert azoknak is volt egy rendszerük, már 1960-70 körül, hogy a szocialista országnak volt minden második évben egy szocialista országok turista szervezetének kongresszusa. Tehát minden második évben összejött a szocialista országok turista vezérkara egy ilyen nemzetközi megbeszélésre. Na most hozzá kell tennem, hogy általában ebben 5 vagy 6 ország vett a végén részt, NDK, Lengyelország, Csehszlovákia, Szovjetunió, Magyarország, Bulgária, időnként Románia. És összejöttek szép dolgokat, gyönyörű eszméket és zárónyilatkozatokat adott ki mindig a kongresszus, hogy szeretjük egymást, meg becsüljük, meg kultúra, meg ez, meg az, de túl sok konkrétuma nem volt. Aztán ott meg kitalálták egyszer a nemzetközi cseretúrákat, tehát hogy csináljunk devizamentes cseréket a turista szervek, tehát mindenki szervez a másik túrát, de nem fizetnek egymásnak, hanem cserébe megy. Megállapították, hogy hány éjszakáig legyen, hány kaját kell adni, hány kalória legyen abban, meg stb. És így gyakorlatilag az történt, hogy a magyarok, ha például egy NDK csoportot itt 2 hétre vendégül láttunk, akkor ők vendégül láttak 2 hétre tőlünk egy ugyanúgy létszámú csoportot. És ez szépen elkezdett fejlődni, tehát ez egy nagyon konkrétum volt a szocialista országok turista szervezeteinek, csak aztán pontosan itt beleütköztünk abba, hogy mi, mint magyarok itt a határ szélén, és természetbarát múltunk is volt, és volt turizmus természetbarátok Ausztriába, Svájcba, Franciaországba, Németországba. Na már most előbb-utóbb kialakultak nekünk kapcsolataink ezekkel a természetbarát szervekkel, akiktől el voltunk zárva előtte. De sikerült a végén becsempészni a cseretúrákba osztrák túrát, svájci túrát, francia túrát. Ez ment 1-2 évig, és akkor a okos állam és a pénzügyminisztérium azt mondta, kérem, ez valuta kiajánlás. A szocializmus az a szocialistáknak van, kapitalisták nem azért vannak, hogy cserébe idejönnek a mi pénzünkért ők ide, ők ha idejönnek, fizessék az ő valutájukba. És letiltották, hogy a nem szocialista országokkal is valutamentes cseréket kössünk. Tehát ilyen bukfencek is előfordultak. Na és közben még egy, a szocialista országok kitalálták, hogy legyen egy olyan túra, ami szintén országokon átvezet. És első menetben az a irtózatos ötletet sose felejtem el, aztán Prágában volt egy ilyen kongresszusunk, amikor előtárták a nemzetközi nagy útvonalat a Kárpátok gerincén. Na mondom magamban, hát aki a Kárpátok gerincén végig tud menni, annak két darab hegymászónak kell egybe lenni, hogy végig tudja csinálni. Hát aztán rájöttek, hogy a Kárpátok gerincén nem lehet normális túrában szervezni, és ennek lett a vége Eisenach Budapest néven egy jelvényszerző túramozgalom, amely 1983 körül indult el, és hát tartott, amíg a rendszerváltás meg nem történt, mert utána tulajdonképpen egy csomó ország fölmondta, a régi szocialista országok közül, mi még évekig is adtuk ki a jelvényt, mert jelvényünk szerintem még ma is van. Tehát aki külföldi közli velünk, hogy végigjárta az Eisenach Budapest útnak a magyar szakaszát, az megkapja a magyar szakasz jelvényét. Tehát ez egy ilyen jelvényszerző túra volt, minden országnak volt rá jelvénye, stb. Stb. Tehát,
most elnézést, igen? Nagyon megy az időnk, jó. És az utolsó kérdés, egy rövid választ kérnék rá, mert utána szünetet kell tartanunk.
Van kérdés? Nincs kérdés.
Akkor, de van kérdés, van. Csak nálam mindig kell, hogy legyen. Igen, én ugye 30, körül kiszámoltam 33 év a korkülönbség közöttünk. Én mindig nagyon szívesen emlékszem vissza a gyermekkoromra, tehát mindig régebbre. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy mivel ön a 30-as évek végén már azért túrázott, hogy milyen volt a 30-as évek Magyarországának mezője, erdője, a tája, tehát nem volt ugye annyira beépítve, akkor még ez az igazán az a régi világ volt. Tehát, hogyha egy kicsit összehasonlítanánk a mai helyzettel, milyen különbségekről lehetne szó, illetve a felszerelésben, ugye, amiről már volt szó, ugye most nagyon jó bakancsokban lehet menni, meg ruhákba. Kétkedve hiszem, hogy 1939-ben mondjuk egy cserkésznek olyan nagyon klassz bakancsa lett volna. Tehát erről milyen volt az akkori táj, és milyen felszerelésben túráztak? Röviden kérnem az állhoz.
Hát szerintem a nagymenő és jómódú turisták már akkor is tudtak, gondolom európai szabvány szerinti, vagy ha nem is szabvány, de egy kereskedelem élvonalába tartozó felszerelést beszerezni, de a népség, katonaság, a közönséges turisták, meg ilyen cserkészfélék, hát abban is csak a kiváltságosaknak juthatott ez osztályrészünk, mert egyébként nagyon sokan ugye otthon kenegették a ócska kis bakancsukat lenolajtól kezdve nem tudom én mivel, glicerinnel, meg szarvasfagyúval, hogy vízhatlanná tegyék, és ez rendszer volt ugye, aki komolyan vette és a felszerelésével valóban törődött, hát az is már a 40-es évek végén jöttek ilyen viharkabát, meg egyéb dolgok, ami szinte tömegével gyártottak, de előtte ugye cserkészeknek például lódenszerűségből körgallér, meg ilyen volt a eső ellen, később lett viharkabát, szóval sok minden század elejé vagy azt követő felszerelések voltak, tehát ma már nem lehet szinte összehasonlítani, ha egy régi fényképen az ember megnézi, maga a fénykép körülbelül elárulja, hogy ez 1910 körül, 20 körül, 30 körül vagy 40 után készült, mert olyan módon öltöztek, viseltette, hát a viseltetés nem látszik a fényképen, de tényleg úgy van, hogy nagyon feltűnően eltértek a dolgoktól. És ahogy jöttek közben mindenféle modernizációs eszközök, műanyagok, meg stb. Úgy terjedtek el az új felszerelések, ahol sajnos sokszor kiderült, hogy nem jó az új, mert ugye hamarosan rájöttek, hogy az ilyen szilon, meg nem tudom micsoda ingek izzasztanak, meg nem szívják fel a nedvességet, tehát sok területen visszamentünk pamut és egyéb ilyen dolgokra, tehát ezeket át kellett vészelni az ilyen eseményeket. Tehát ez az egyik. A másik, ugyanez, ha a tájjal kezdem, hát én mindig azt mondom, amikor így belemerülünk a múlt meg a jelen tavalásába, hogy az én korosztályom körülbelül az, amelyiknek utoljára megadatott, hogy a világot úgy élvezte, ahogy az volt. Tehát, hogy ha kimentünk az erdőbe, a madarak jobban sicseregtek, ha falura elmentünk, a tehenek bőgtek, a csirkék, kakasok csipogtak, kukorékoltak, a kecskék meg bégettek, ami most sok esetben egyszer nincs, ugye? Szóval nincs az a falun, mint ami volt akkor. És ennek az összes tartozéka, az étkezéstől, az egyéb szokásokat bezáró, minden feje tetejére állt, vagy legalábbis nagyon-nagyon megváltozott. Tehát az egy más világ, az őrült nehéz azoknak elmesélni, lehet, csak mesélni lehet szinte, hogy mi volt, hogy volt, hogy tényleg, hogy alakult egy szállásrend, egy étrend, meg egyéb ilyen dolgok, mert mondom, elképesztően modernizálódott a dolog, és tényleg, amikor azt mondom, hogy hát a kávédarálótól, amikor én gyerek voltam, hogy a kávét meg kell darálni ilyen kávé őrlővel, kézi őrlővel, mi fene, és ahhoz képest ezek a mai elektromos meg egyéb étkezési eszközök, hát szóval el nem képzelte az ember, nem beszél most már a tévé meg egyébként, mert itt például felmerült a kérdés, hogy feladat-e az, hogy kulturális meg egyéb dolgokat. Hát ma már ugye egy csomó lehetőség van erre, valamint a írók meg egyéb könyvkiadás területén is a turistákra ráépítenek egész nagy vállalatokat, hogy olyan dolgokat terjesszenek közöttük, ami hát azelőtt elképzelhetetlen volt, meg ami tényleg a kulturális ismeretek megszerzését biztosítja.
Na, hát köszönöm szépen, hogy betetszett ugrani, és nagyon színvonalasan, nagyon jól beszélgettünk a régmúltról, és érintettük a jelent is. Most tartunk egy 10 perc szünetet, és utána folytatjuk.